Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nyílt hétvégét tartottak az EGRI szemináriumban. 15 a papi hivatás után érdeklődő fiatal jelentkezett. A program péntek estétől vasárnap ebédig tartott. A papnevelő intézet vendégei Szent Misén szentségimádáson ünnepélyes zsolozsmán vehettek részt, valamint a résztvevők a kispapokkal együtt szolgáltak az EGRI bazilikában Ternyák Csaba érsek vezetésével. Ezen kívül vetélkedő társasjáték, valamint személyes beszélgetés lehetősége várta az érdeklődőket. Magyarország és Ciprus soha nem fogja elfogadni az Európai Unió felosztását első és másodosztályú tagállamokra. A két ország ezért határozottan ellenzi az egyhangú döntéshozatal következményeinek eltörlését. Közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Nikosziában. A tárca vezető a ciprusi kollégájával közös sajtóértekezleten hangsúlyozta, hogy az Európai Unió az utóbbi évek súlyos kihívásai és válságai nyomán ma a gazdasági és a biztonsági helyzet tekintetében is rosszabb formában van, mint a koronavírus járványt követően. Óriási problémának nevezte a közösség hanyatló versenyképességét, a szomszédságban zajló háborút, az eszkalációs kockázatokat, továbbá az illegális migráció jelentette nehézségeket is, amelyekkel Ciprus és Magyarország is szembesül a külső határokon. Reményét fejezte ki, hogy az idei európai parlamenti választás változást hozhat ezen ügyekben. A blokk a helyes irányba fordulhat, és megerősödhet a békepárti tábor. Rendkívül széleskörű és hiteles tudásbázissal bővült az egészségablak mobil alkalmazás. Hívta fel a figyelmet Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Az egészség A-tól Z-ig menüpont alatt 1900 betegség, tünetei, illetve a gyógymód leírása is megtalálható. Hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy a felhasználók megbízható forrásból könnyen, gyorsan, egyszerűen jussanak hiteles és közérthető egészségügyi információkhoz. Az elmúlt évtized munkájával elértük, hogy Magyarország ma már híd szerepet tölt be Európa és Kína gazdasági együttműködésében. Jelentette ki a pénzügyminisztérium keddi közleménye szerint Varga Mihály, miután Lan Fuan kínai pénzügyminiszterrel tárgyalt Pekingben. A magyar tárcavezető kiemelte, Kína már a Magyarország legnagyobb Európán kívüli befektetőjévé és legfontosabb kereskedelmi partnerévé vált. Pénzügyi kapcsolataink folyamatosan erősödnek. A magyar kormány álláspontja világos, blokkosodás és elzárkózás helyett a gazdasági együttműködés erősítésére van szükség Európa és Kína között, hangsúlyozta Varga Mihály. Mint mondta, a kormány ezzel összhangban folytatja a keleti nyitás politikáját, amelynek köszönhetően Magyarország és Kína gazdasági kapcsolatai évről évre erősödnek. Kína Magyarország 9. legfontosabb kereskedelmi partnere a tavalyi adatok szerint. Kelebián 30,2 Celsius fok volt húsvét hétfőn kora délután, ez pedig azt jelenti, hogy idén április 1-én volt az első hőségnap, közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, az előzetes adatok alapján jócskán megdőlt az erre a napra vonatkozó meleg rekord, és már is megvan 2024-ben az első hőségnap. Hőségnapnak azt nevezik, amikor a hőmérséklet csúcsértéke meghaladja a 30 Celsius fokot. A bejegyzéshez készített infografika szerint Kelebián hétfőn kora délután 30,2 fokot mértek. Az erre a napra vonatkozó korábbi meleg rekordot Körmenden mérték, 1989. április 1-én 27,7 fokot. Azonban a hidegfront csapadék zónája kedre már elérte az északi középhegységet. A csapadék halmaz állapota esőről havas esőre váltott, majd tisztán hóra, írta a Hungaromet ZRT. Hozzátették, a hétfőn mért 30 Celsius fokot, kedden havas eső váltotta országunkban, a Kékestetőn. Mint írták, a hidegfronti csapadékzóna az északi középhegység fölé ért, és a csapadékhűtő hatásának segítségével szűk 2 óra alatt. A csapadék halmaz állapota a legmagasabb hegycsúcsunkon. Átváltott havas esőre, majd tisztán hóra. Ehhez országszerte viharos szél társul. Végül napunk további időjárásáról. Délnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, gomolyosodik a felhőzet. Estére mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Csend ölel át, amíg nézem, ahogy alszol, és a hajnali fény az arcodhoz ér, megigéz. Ez a csend sose volt ilyen szép még. Szemünk helyettünk beszél.
Gyors a világ, szinte fáj, hogyan hajszol. Ahova lelkünkbe fér, olyan jó, hogy jöttél, veled úgy megpihentük, többé már nem sietnék.
Mert így nem szerettem senkit soha még, nem is hittem, hogy a szívem majd így ég. Ez az én most a legszebb ajándék, ezt vártam még.
Csendül át, amíg nézem, ahogy alszol,
és a hajnali fény az arcodhoz ég.
Megigéz ez a csend, sose volt ilyen szép.
Szerettem senkit soha még, nem is hittem, hogy a szívem majd így ég. Ez az érzés most a legszebb ajándék,
tegnap könnyeit felváltja boldog nevetés.
Nincs többé útkeresés, két szív összeér, hazatért, mert így nem szerettem senkit soha még. Nem is hittem, hogy a szívem majd így ér. Ez az érzés most a legszebb ajándék, ezt váltam rég. Ha az élettől csak egyet kérhetnék, legyen az, hogy mindig velem ébredjél, és a két kezem
az erdő fohásza.
Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Tikovics Ernőt hallják. A Mátra vasút komplex beruházásának záró részeként a Mátra-Füredi pálya teljes felújítása valósult meg, melynek ünnepélyes átadása március 26-án volt. A fejlesztésnek köszönhetően a Gyöngyös-Mátra-Füred pályaszakaszon megerősített ágyazaton új betonaljak lettek lefektetve, a betonaljakon pedig nagyobb teherbírású sínekre cserélték a korábbiakat közel 4 kilométer hosszan. Ezzel a beruházással az Egererdő ZRT olyan attrakciófejlesztést tudott megvalósítani, amellyel a Mátravasút életében új fejezet kezdődik. Ez adta az apropóját a most következő beszélgetésnek, Kovács László vasútüzemvezetőt hallják.
Én úgy gondolom, hogy mindig a múltból kell elindulni, és a múltból kell erőt meríteni ahhoz, hogy előre haladjunk itt a történettel. Én visszamennék úgy a történetekben, hogy tulajdonképpen minden kisvasút ipari céllal készült. Ipari céllal hozták létre, és a faanyag kitermelése volt a fő szempont, amiért ezeket a kisvasutakat megépítették. Természetesen nem csak a fa kitermelése volt a fő cél, volt az mellett ugye a kőfejtés, akkor volt a faszén, ami még az erdei mellékterméknek volt egy bizonyos terméke, amit szintén kisvasúttal szállítottak le. Ez az 1800-as évek vége, valamint a 1900-as évek eleje volt, amikor elkészültek ezek a kisvasutak. Ezek a kisvasutak úgymond repülővágányon haladtak, és mindig oda építették meg, ahová ez szükséges volt. Tehát ha volt egy termelés, akkor oda kiépítették, ugye azért volt repülővágány, mert gyorsan át tudták telepíteni egy másik helyre. Akkor még nem volt betonaj, nem volt ez a korszerű ajzat felépítmény, és először lóvontatású volt. Majd később jött a gőzös korszak. Tehát az már egy modernabb váltása volt a kisvasutaknál, és a gőzös nagyon sokáig ugye működött, a vasparipa, majd a későbbiek folyamán fölváltotta a gőzjárműveket, ez már az 1960-as évekre tehető, fölváltotta a dízelüzemű járművek. És akkor talán így el is jutottunk oda, hogy a mai kisvasutak turista célokat szolgálnak. És mondhatom azt, hogy a 1960-as évektől indult meg a turista forgalom a kisvasutakon.
Gondolom korábban is azért felkapaszkodtak a turisták, a természetjárók az ipari kisvasutakra is.
Természetesen a kisvasutak ugye, mikor mentek ki a munkahelyre, hát a kint dolgozó emberek, azzal mentek ki, őket már szállította, és akkor már úgy beleszámított a utas létszámba, az utas forgalomba az a létszám, ami rendszeresen ugye kiállt a munkahelyekre, és akkor a későbbiek folyamán jött a gondolat, hogy mi lenne, hogyha a személyszállítás is részes lenne a kisvasutak tevékenységének. Na most ugye korábban, amivel szállították a faanyagot, meg szállítottak vasércet, meg különböző ipari anyagokat, azt úgy hívták, hogy pőrekocsi.
Pőre?
Pőre. Így van. Tehát ezeket a kocsikat alakították át személyszállításra alkalmas járműveknek. A mai járművek közül még nagyon sokan használják ezeket a kocsiket, ezeket a építményeket. Úgymond egy alváz volt ez, ugye, és akkor rárakták a faanyagot. Ezt úgy hívták, hogy maszolaj. Alváz. Mert aki ezt legelőször megépítette, ugye, úgy hívták, hogy maszolaj, nem tudom a másik nevét, és akkor róla maradt még ez a név, ez az elnevezés. Majd a későbbiek folyamán, ugye nem csak itt a Mátrába és a Bükkbe üzemel a kisvasút ebben az időben, hanem ugye az országban mindenhol. Tehát megindult az iparosítás, és mondhatom, ez volt a kezdete a szállításnak.
Sőt, nem csak erdőkben, bányákban, halastavakhoz is vezetett, vagy te még mindig vezet kisvasút nyomban?
Igen, a mai napig is Magyarországon jelen pillanatban ugye 22 kisvasút van számon tartva, ebből hát egy 11 működik.
És ebből három itt a környékünkön, a Mátrában, illetve a Bükkben. A Gyöngyösi, az most föl lett újítva.
Igen, természetesen nem csak a Gyöngyösi. Én abban szerencsés helyzetben vagyok, és mondhatom magam szerencsés helyzetben lévő embernek, hogy ennek a három kisvasútnak lehetek a üzemvezetője. Én 1975 óta dolgozom az Egereldő ZRT-nél. És ebből már 15 év az, amit a kisvasútnál töltöttem el. És hát mondhatom azt, hogy már rendelkezem olyan rálátással itt a kisvasutatnál, meg ugye szakmai háttérrel, hogy eleinte nem volt könnyű, hát minden kezdet nehéz, de ma már örömmel tölt el, mikor sikerül megvalósítani mindazokat az elképzeléseket, amit az ember kigondol és megvalósít.
Mik voltak ezek?
Akkor kezdem a elején. Itt ugye korábban már 2011-ben Szilvásváradon sikerült kormányzati beruházással pályafelújítást végrehajtanunk, új állomások jöttek léte, ugye a végállomást is sikerült megújítani, és már most a egymás után követő jármű közlekedés, ami nagyon fontos, tehát mondhatom azt, hogy fél óránként tudunk közlekedni egymást követő járatokkal, és ehhez alkalmas a végállomás is, hogy be tudjunk cserélni, meg tudjunk fordulni. Ott sikerült egy hibrid mozdonyt létrehozni, megalkotni, és az a hibrid mozdony, az a mai napig is közlekedik.
Dízel és villany?
Igen. Dízel és villany. Majd a következő dolog, ugye az a felső tárkányban lévő C50-es mozdonyok, na de egy picit inkább visszamegyek, ha már az előbb a Máta vasútnál tartottunk, akkor egy picit maradjunk ott, és így lesz a sorrend igazi. Tulajdonképpen a Máta vasúton ott is sikerült a járműveket felújítani. Ott három darab MK48-as mozdonynak sikerült a remotorizációját megcsinálni, mint már korábban is ugye ezek a járművek, tehát az 1960-as évek előtt kezdték ezeket gyártani, és akkor 1962-ben fejezték be az utolsó járművet, ebből nem is olyan túl sokat gyártottak, 62 darabot. És ezek a járművek, ezek még úgy készültek, tehát nem a legkorszerűbb dízel motorral, tehát úgy mondják ezt, hogy ilyen euró nullás motorral. És ezeket a motorokat sikerült kicserélni, tehát ugye a jármű beltartalmát, a külső formátum ugye az maradt eredeti formában, de a belső meghajtó egység az ki lett cserélve, és a mai kor követelményeinek megfelelően már a károsanyag kibocsátás lényegesen kevesebb a mai előírásoknak már megfelelő. Tehát én úgy gondolom, hogy mivel a természetbe közlekedünk, a Mátrába, a Bükkbe, ugye a Felsőtárkányba és a Bükk kapujába, Szilvásváradon és a Bükkbe, a Szalajkavölgybe, tehát nagyon fontos, hogy szem előtt tartsuk a környezetünk óvását és védelmét. és a Eger Erdő ZRT vezetése is nagy figyelmet fordít ezekre, és támogatja ezeket a beruházásokat, tehát könnyű dolgom volt előre haladni ezekbe a dolgokba, mert kaptam háttértámogatást. Akkor egy kicsit menjünk át Felső-Tárkányra. Felső-Tárkányba a közelmúltba sikerült egy olyan beruházást, járművekkel kapcsolatos felújítást létrehozni, ami tulajdonképpen 6 darab kocsiból, személyszállító kocsiból áll. Ez egy teljes felújításon ment keresztül, valamint 2 darab C50-es mozdony, ami tisztán elektromos meghajtású.
Valaki azt mondta nekem elnézést, hogy azért nem lehet csak elektromos, mert a pálya annyira meredek néhol, hogy a motor, az elektromotor nem bírná el. De akkor erre rácáfoltak.
Nagyon sok mindent mondanak, de hát a mai világban már lehet azt mondani, hogy semmi se lehetetlen. Hát ha példának veszük ezt a C50-est, tehát itt van a valóság, és ez működik, és én úgy gondolom, hogy ettől az akkumulátoros, tisztán elektromos akkumulátoros meghajtású mozdonyoktól a természetet sokkal jobban tudjuk óvni, védeni környezetünket, az unokáknak, a gyerekeknek. Úgy gondolom, hogy majd nagyon fontos az, hogy mit hagyunk rájuk.
És nem csak a mozdonyok újultak meg, hanem maga a pályaszakasz is. Vártunk rá, de kész lett.
A Felső-Tárkányi pályaszakasz ugye az részben van kész, arra még azért kell egy kis munkát fordítani ahhoz, hogy teljes mértékben kész legyen, de úgy gondolom, hogy jó irányba haladunk, megvannak rá források, és bízom benne, hogy év végén el tudjuk kezdeni a pálya teljes felújítását. Az elképzelésünk az, hogy oda is betonaljat tegyünk le, és akkor ez a betonalj ez már nagyon sokáig fogja szolgálni majd itt a kisvasutakat és a ide látogató turistákat. Nagyon fontos az ugye, hogy olyan pályán közlekedjünk, ami biztonságos az utasok érdekében, tehát itt nálunk nincs olyan, hogy jó, hát akkor még picit laza, és akkor elmegy. Nem. Első és legfontosabb az utas biztonság.
3 kisvasút tartozik önökhez, és az utas biztonságot említette, hát a leglátogatottabb a Szalajka völgy az egész országban.
Igen, ez valóban így van. Nagyon sokan kérdezik tőlünk, hogy télen miért nem közlekedünk. Azért nem közlekedünk, mert nem tudjuk megoldani azt, hogy ne álljunk le a járművekkel, ne csináljuk meg a folyamatos felújítást, karbantartást, hogy tavasszal úgy induljunk el, hogy évközben a főszezonban, ugye elő-utószezonban ne kelljen azzal foglalkozni, hogy hát most itt a csavar nincs meghúzva, most ez elkopott, csapát tönkrement, tehát mindenképpen az a legfontosabb nekünk, hogy télen megcsináljuk a feladatot, ami elő van írva, és mi már tudjuk ezt rutinból, hogy milyen munkálatokat, milyen munkafázisokat kell elvégezni, és hál' Istennek, hogy le is kopogom nyáron. Nem szokott olyan problémánk lenni, hogy műszaki probléma miatt megállunk.
Akkor most jön a szezon, ugye? Itt a tavasz.
Így van. Itt a tavasz. Hát rögtön keltünk itt a márciusban a 15-ével. Sajnos ugye az időjárás, tehát mindig a vendég hozza. Mi csak a jó szándékunkat, jó indulatunkat tesszük hozzá, meg a szeretetünket, és mondhatom azt, hogy már itt húsvét előtt már föl vagyunk készülve, és hát mindenki szeretettel várunk.
Az elhangzott riportban Kovács Lászlót, az Eger Erdő ZRT vasútüzemvezetőjét hallották.
Látszik a lábad a szoknya alól, valaki oda szól, eltévednék veled valahol. Gyere velem, utazunk oda, hol nem jár, senki nem vár, mindenki a játékból kiáll. Szerepet sorsol ez a ruhatár, olyat, ami majd neked jól áll. Szerepem, szeretem bele bárhová, utazom, bele utazom. Szerepet sorsol ez a ruhatár, olyat, ami majd neked jól áll. Patakot az eső növeszti rég, így lesz.
lesz egyre nagyobb az ég, kékben pompázhatna még. Ahol egyé lesz ez a két elem, oda várlak én szívesen, gyere nem vagyok idegen. Szereped sorsol ez a ruhatár, olyat, ami majd neked jól áll. Szerepem, szeretem bele bárhová, utazom, beleutazom. Szereped sorsol ez a ruhatár, olyat, ami majd neked jól áll. Szerepem, szeretem bele bárhová, utazom, beleutazom.
Irodalmi részlet következik Vojnich András Utazása a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 26. részeján. Felolvassa Szívós Győző.
Két nappal az első kísérlet után Árpi megint megpróbálkozott a vulkán megmászásával. Még ki sem heverte az előző mászás fáradalmait, lába csupa sebb volt, mégis nekivágott. Ezúttal safi cipőjében. Ez már fenn volt egyszer a kráterben, hát ha őt is felviszi, gondolhatta. Béla kísérte el. Nehéz feladatoknál a lehető legjobb társ. Csak nem az egész napon gyűjtéssel telt el. A talajcsapdák egy részét a szarvasmarhák a földbe taposták. A többit a néprajzosok távoli bómákban látták viszont. Lassanként úgy tűnt, hogy egész Észak-Tanzánia az én műanyag poharaimat használja. A tópartján nevetséges kalandom volt. Megkergetett egy gnóbika. Felőle fújt a szél. Meg a szemébe sütött a délutáni nap, nem vett észre, s rendíthetetlenül jött felé. Már csak nem elütött, amikor megtorpant. Rám merett, az utálattól elfintorodott, és támadásba ment át. Sürgősen visszavonultam. Elefánttól, megvadult bivajtól, vagy oroszlántól sebeket kapni még csak-csak, de hogy egy antilop tiporjon el, az túlzás. Még ha ló nagyságú, akkor sem dicsőség. Nem fogom kiröhögtetni magam. Leszállt az este, és kiderült, hogy ez a hegymászás sem fog simán lezajlani. Doki, Jancsi és Safi indult el Samuval, hogy hazahozzák Árpit és Bélust. Teltek az órák, és sehol senki. Végül Gyuszival beültünk Jumbéba, s utánuk eredtünk. Samut ugyan nem találtuk meg, de a két teljesen kimerült hegymászót igen. Béla és Árpi feljutottak a csúcsra, és bemásztak a kráterbe is. De hová tűnt a Samu legénysége? Árpékat visszavittük a táborba, és haditanácsot ültünk. A helyzet aggasztó volt. A hegyen éjszaka oroszlánok kóborolnak, és másba is történhetett. Nemrégiben egy holland csoport egyik tagját nyilaszták le a maszájok, mert megsértették az ő szent helyüket. Felfegyverkeztünk. Késeket, pangákat, rakétákat, sőt lándzsákat tettünk a kocsiba, és Gyuszival visszamentünk a hegyre. A szurok fekete éjszakában szakadékok és lávamezők között bukdácsoltunk, szemben a hegy oldalában zseblámpa fénye villant fel. Nem törődtünk vele. Árpi, aki lejövett 5 méterre ment el a fénytől, mondta, hogy csak egy kóbor maszáj ülott. Órákig kerestük Samut, eredmény nélkül. Visszatértünk a táborba, az éjszaka álom nélkül telt el. Hajnalban megint csak Gyuszival indultunk a mentésre. A kelő nap fényében megcsillant valami a hegyoldalban. Gyuszi elővette a távcsövet. Ezek ők, kiáltotta. De miért ilyen furcsa a kocsi? Most már én is láttam. Samu, mint egy döglött bogár. Egy szakadék oldalában hevert. Megindultunk feléjük. Keserves út volt. Fejszével vertük szét a szerencsére eléggé morzsalékos lávaköveket, hogy haladni tudjunk. Mikor odaértünk, Jancsi és Doki vigyorogva fogadtak. Safi a kocsi tetején ült és káromkodott. Samu az orrán állt, szépen belefúrodva a homokba. Mint elmesélték, jó magasra akartak eljutni. Hát ez sikerült is. Az árkot látták, megálltak, kiszálltak, megállapították, hogy át lehet rajta hajtani. Tévedtek. Belezuhantak, moccanni sem tudtak. Még sötétben megpróbálták kiásni a kocsi előső részét, de amikor az első jól megtermett skorpió felbukkant, felhagytak a munkával. Az éjszakát a Samuban töltötték. Jancsi a volánra borult, álmában néha dudált is egy kicsit, mint ahogy csönketett József Attila villamosa. Doki vigyázálásban kókadozott, Safi is inkább állva, mint ülve várta a másnapot. Azt is megtudtuk, hogy a tegnapi maszáj Safi volt, aki a kocsi tetején állva adott le jeleket a lámpával. Hogy mit nézett Árpi kóbor maszájnak? Samu orra előtt a hamu egy részét ellapátoltuk. Összekötöttük a kocsik orrát, majd Jumbe hátramenetben egy rántással kiszabadította a behemót vezérkocsit, amely most meg nem akart beindulni. Kifogyott az üzemanyag, ami dízelmotornál eléggé kínos dolog. Órákig dolgoztunk tűző napon, millió légy felhőjében izzadtan és olajosan, mire beindult a motor. Dél is elmúlt, amikor berobogtunk a táborba. Társaink nagy ovációval fogadtak. Árpi megállapította, hogy az Oldoinyó lengai megmászása történelmi jelentőségű, mert ott még nem voltak magyarok. Ráhagytuk. Fáradtan és koszosan nekiláthattunk a táborbontáshoz, mert estére már a Magyar Nemzeti Parknál szerettünk volna lenni. A maszájok, meglátva, hogy készülődünk, mindenfélét kértek. Pénzt, trikót vagy valamit. Adjál 100 shillingit! Morán harcos lépett a kocsinkhoz. Miért adnánk? Mert neked van, nekem meg nincsen. Ez nagyon jó indok, mégsem kapott. A Nátron tóvidéke volt egész kelet-afrikai utunk legmaszájabb szakasza. És hogy végül is milyenek a maszájok? Sok olyan tulajdonságuk van, ami számunkra meglehetősen bizarr, vagy akár mulatságos. Különösen, ha mint fehér emberek a felsőbbrendűségünk vélt tudatában felülről igyekszünk nézni őket. Amellett az sem túl szimpatikus, hogy rászoktak, a turisták rászoktatták őket a kérincsélésre. Sőt, ahol nagy az idegenforgalom, lopnak is. Mégis hozzám az áll közel, amit Hemingway írt róluk. Hosszúlábú, barna, sima mozgású emberek, akik mindnyájan egykorúnak látszottak, s vastag, hurkaszerű varkocsuk futás közben a vállukat verte. Odajöttek a kocsihoz és körülfogták. Mindegyik nevetett, mosolygott és beszélt. Mind magas volt. A foguk épp és fehér, s hajukat vörösbarnára festették, és hurokforma cakkokba rendezték el a homlokukon. Lándzsát hordtak, és nagyon szépek, és rendkívül vidámak voltak. Ilyen magas, szép, jó alakú embereket még nem láttam, s most találkoztam az első igazán könnyű szívű, boldog néppel Afrikában. Sugárzott belőlük az a magatartás, ami testvérré tesz. Az a ki nem mondott, de azonnali és teljes elfogadás, hogy te is biztosan maszáj vagy, amelyet az ember csak a legkülönbb angoloknál, a legkülönbb magyaroknál és a legkülönbb spanyoloknál talál meg. Az, ami a legvilágosabb megkülönböztetője volt a nemességnek, amikor volt még nemesség. Öntudatlan magatartás ez. Az ilyen emberfajta pusztulóban van, de a velük való találkozásnál kellemesebb élményben ritkán lehet részed. Hogy meghökkentőek-e az óriásira deformálódott füleg, vagy nevetséges-e a rengeteg ékszer? Talán igen, de csak addig, amíg meg nem szeretjük azt a népet, amelyiknek a területén végül is vendégek vagyunk. Amíg el nem jutunk oda, hogy ugyanígy érezzünk. Immár minden szót megfelelőnek és természetesnek éreztem, s nem volt semmi furcsa vagy visszataszító a megnyújtott fülekben, a törzsi sebhelyekben vagy abban, hogy az emberek lándzsát hordanak. A törzsi jelek és tetovált helyek természetes és csinos díszítésnek látszottak, s én sajnáltam, hogy nekem ilyen nincsen.
elhangzott Vojnich András utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 26. része. A felolvasó Szívós Győző, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Ezzel már az erdőfohásza véget ért. Búcsúzom Bartók Beáta zenei szerkesztő és Tompos Péter technikus nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30-tól megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Robert Fulghem már lengolt, amikor ráfeküdtem című írásának 12. részét Tóth Levente olvassa fel, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett.
Robert Fulghem már lángolt, amikor ráfeküdtem. Így emlékeznek rám az emberek a nagy ölelés járvány. A 70-es években tört ki egyház községünkben, abban az időben, amikor úgy akartuk egyszer s mindenkorra rendbe tenni a világot, hogy mindenkit szerettünk. Az egészet a vasárnap reggeli üdvözlő csoport kezdte. Elhatározták, hogy mindenkit megölelnek, aki csak az ajtón belép. Azt akarták, hogy mindenki rögtön érezze, szeretik és szívesen látják. Csak egy-két vasárnap akarták kipróbálni, hogy lássák, hogyan megy, de az események egy kissé kicsúsztak a kezükből. Időnként már hatan is áldogáltak vasárnap reggel a templom előcsarnokában, készen arra, hogy megöleljenek mindent, ami mozog. Az üdvözlőcsoport tagjai egy idő után már táblákat is akasztottak a nyakukba olyan feliratokkal, mint kiválasztott ölelkező, menő ölelkező, ölej meg, ember vagyok, meg Isten szereti a vidám ölelkezőket. Azt gondolták, hogy egy leheletnyi komolytalansággal megolajozhatják a társadalmi érintkezés kerekeit, és valóban megtörténik az ölelkezés. Ahogy már említettem, a dolog túlzott méreteket öltött. Állítólag, amikor döcögött az üzlet, az ölelkezők gyakorlásképpen egymást ölelgették. Egyesek egy-két széket is megöleltek, sőt, orvul még a takarítót is, amikor az a kilöttyent kávét akarta feltakarítani. Besétált egy kóborkutya, azt is megölelték, csak úgy, mint többeket, akik a közeli metodista templomot keresték, és csak véletlenül tévedtek be. Azt hallottam, hogy valaki még a kávéfőzőgépet is megölelte. Meleg volt, és vigasztaló hangokat adott ki, hát megölelte. Azt pletykálták, hogy néhány hívő csak azért tért be, hogy megöleljék, aztán már ment is haza, az Isten tiszteletet meg sem várva. Az ölelkezés rabjai. A dolog világjárvánnyá fajult, a nagy ölelés járvánnyá. Ám de nem mindenki vágyott rá, hogy ölelgessék. A gyülekezet egyik kisé csöndes és zárkózott tagja levelet írt nekem és az előjáróságnak. Ebben megírta, hogy az ölelés undor vett rajta erőt. Azt is közölte, hogy ő nem kíván másokat megakadályozni benne, de őt idegesíti, ha letámadják a vidámságukkal, amikor templomba megy. Már azt is megpróbálta, hogy a konyhaajtón osonjon be, de a mánia megfertőzte az egyik szakácsot is, és nem csak megölelte, hanem közben még a csirkehúslevest is ráöntötte az öltönyére. Megírta, hogy a reggeli zűrzavarban leesett a szemüvege, és ráléptek a lábára, közben pedig érezte, hogy társadalmi nyomás nehezedik rá, ha csak egyetlen ölelgetőnek is beadja a derekát, mindenki mást meg kell majd ölelnie. Elmondta, hogy nem mer már bemenni a mosdóba, ha odabent ölelgetők vannak. De nem csak panaszkodott. Volt néhány építő javaslata is. Talán kellene egy másik bejárat azoknak, akik csak köszönni akarnak egymásnak, vagy kezet akarnak fogni, amikor a templomban találkoznak. Esetleg egészségügyi veszélyt jelző cédulát kellene hordani, rajta ölelkező emberek sziluettje vörössel áthúzva. Ezen kívül javasolta még, hogy szervezzünk egy nő, névtelen ölelkezők elnevezésű csoportot azok számára, akik le akarnak szokni róla, esetleg javasolta, ne ölelges, érinthetetlen, tisztátalan vagy ilyesmi feliratú trikókat is felajánlhatnánk. Megírta, hogy csak egyféleképpen tudott kitérni az ölelgetők elől, mégpedig úgy, hogy hüvelykujjával a szájában lépett be az ajtón. Az ölelgetők ezzel nem igazán tudtak mit kezdeni. Már arra is gondolt, hogy nyitott esernyővel vagy csöpögő orrú kisgyerekkel közlekedjen. Az előjárósággal már az ügyre adandó válaszon dolgoztunk, amikor beütött a gátlástalan csókolózás első hulláma. Valaki lent járhatott az episzkopális templomba, ahol éppen azt a békecsóknak nevezett gyakorlatot tartották, amelynek során az emberek megfogják egymás kezét, eléneklik az áldást, aztán egymás felé fordulnak és arcon csókolják egymást. Bomba jó ötlet! Így hát ölelkezőink mindannyian arra készülődtek, hogy kiegészítik a műveletet, és az istentisztelet végeztével majd megfogják egymás kezét, és békecsókolóznak egyet. Természetesen egy vasárnap reggel minden figyelmeztetés nélkül ki is próbálták a dolgot. Nos, azt a vasárnapot nem fogjuk elfelejteni, én mondom neked. Gondolhatod, hogy nem nagyon voltunk felkészülve az ilyen minden ok nélkül való a béke vagy akármi más kedvéért véghez vitt csókolózásra. Az előjáróságon jóval több szó esett az ölelkezésről és a csókolózásról, mint az valahai szándékunk lett volna. Ehhez képest a beázó szentélytetőről folytatott vita egyszerűnek tűnt. Én pedig szükségét éreztem, hogy ezt az egész általános szeretet ügyet szóvá tegyem az egyik olyan csiki-csuki, egyrészt másrészt prédikációmban, amelybe aztán ugyanúgy belezavarodtam, mint a gyülekezet. Elmúltak a 70-es évek. Az agresszív szeretet kiment a divatból. Az emberek abban az egyházközségben még ma is megölelik egymást, de már sokkal óvatosabbak. A változás eléggé lényeges ahhoz, hogy észrevegyük. Az ölelés célja változott meg, míg valaha az ölelgető felszabadultságának kinyilvánítása volt, ma már azt közlik vele, hogy törődik azzal, akit megölel. Az önzés adakozássá változott. Az ide nézből látlak lett. A mit akarok én tudásból, a másnak mire van szüksége felismerése vált. Nem biztos, hogy ezt meg lehet tanulni úgy, hogy csak szemléled, amint két ember megöleli egymást. Ahhoz, hogy ezt megértsd, valakit neked is át kell ölelned. Volt diákon panaszkodik a telefonban a főiskoláról, ahol az amerikai történelem legújabb revizionista szemléletében részesítik. Hazudtak nekem a hálaadásról. A lány egészen középiskolás koráig mélységes elkötelezettje volt a hálaadás történetének, ahogyan azt az ötödik osztályban felelevenítették. Padlóigérő hálóinkben ő játszotta Pocahontast, az elbűvölően szép indián hercegnőt, és férjhez kellett mennie a Miles Standish-t alakító magas, jóképű szőkesráchoz. A fiú nagyszerűen festett a hatalmas, fekete kartonkalapban, az ezüst színűre lefújt edzőcipőben és a pörge fekete bajusszal, amely még az osztály által októberben előadott zenés darabból maradt. Ráadásul egy műanyag géppisztollyal volt felfegyverkezve, ami némi feszültséget vitt az előadásba tekintettel arra, hogy az valójában egy áfonyalével megtöltött vízipisztoly volt. Ősanyáink és ősapáink történetének eme 5. osztályos változatában a zarándok atyák hosszú sorba állított kártyaasztalok mellett ültek szemben az indiánokkal. Az indiánokat a hajukba tűzött pulykatollakról és rúzzsal összekent arcukról, karjukról lehetett felismerni. Lehajtott fejjel együtt mondták el a nagy hálaadás napimát, aztán hideg pulykás szendvicset ettek, amit üdítővel öblítettek le. Elénekelték az Otthon a hegyekben kezdetű dalt, ezt a régi hálaadás napi zsoltárt, aztán jött a jégkrém és az édes gyökérhab. Ezután szünet következett, mindannyian kimentek az udvarra, és a zarándok atyák hülyére verték az indiánokat a Red Rover nevű játékban. Ez volt a ma ismert hálaadás kezdete. Az 5. osztály hinni tudott benne, és kellőképpen hálás is volt az egészért. Ó, de a középiskolában ifjú barátnőmnek azt kellett megtudnia, hogy egyáltalán nem így történt, de nem ám. A zarándok atyák igencsak ókonzervatív, jobboldali, prűd emberek voltak, fasisztoid vallási fanatikusok, akik nem csak az indiánokkal bántak kíméletlenül, de egymással is. Ellene voltak a szórakozásnak, és szabad idejük túlnyomó részét a templomban töltötték, ahol még csak nem is énekeltek. Időnként boszorkányság miatt mágiára vetettek valakit, ellene voltak a tudománynak, az oktatásnak, a táncnak, a csokoládénak, a dohánynak és a fiúk, lányok közötti bolondozásnak. Se rádió, se tévé, se rock and roll, se autós mozi. Csak a templom és a kemény munka. Ifjú barátnőm gyűlölte ezeket a zarándokokat, sőt egyik évben még a hálaadás napi vacsorát sem volt hajlandó megenni tiltakozásul az ellen, hogy a szülei megünneplik a megtestesült gonoszságot. Most viszont már főiskolás. 1988-at írunk, és felháborítja mindaz a hazugság, amit bemeséltek nekik. Már tudja, hogy a zarándok atyák nem hordtak mindig fekete ruhát, hogy nem Amerika megalapítása miatt jöttek, és hogy nem voltak se kommunisták, se fasiszták, hanem lázadók, akik elmenekültek otthonról, hogy úgy, akkor és oda járhassanak templomba, ahogyan, amikor és ahová nekik tetszik. Csak úgy, mint ifjú barátnőm. Bort ittak, jóféle ételeket ettek, ha hozzájutottak, dohányoztak. Aztán a zarándok atyák megalapították a Harvard Egyetemet, ahová most ifjú barátnőm is jár, és ahol máig ápolják a zarándokok szép hagyományait. Ezen kívül a zarándokok nem ünnepelték meg a hálaadás napját, és nem mondtak semmiféle nagy imát. Mindössze degeszre ették a pocakjukat, mert olyan éhesek voltak, és a rokonaik sem ugrottak be hozzájuk vidékről. A zarándokok éppen azért jöttek, hogy megszabaduljanak a rokonoktól, azoktól oda át Angliában, akik azt akarták, hogy a megfelelő templomba járjanak. Ifjú barátnőmnek ez a zarándok változat már tetszik. Kedvére való fickók voltak. Ó, igen, az indiánokról is ejtsünk néhány szót. Ők szintén nem ünneplik meg a hálaadást. Az a helyzet, hogy egyszer elég volt nekik belőle. Amióta együtt ebédeltek a zarándokokkal, csak a baj volt az osztályrészük, meg az éhezés. Ifjú barátnőm beiratkozott egy kurzusra a benszülött amerikai kultúráról, ami kezd divatba jönni, és minden szemeszterben kezdő sámánokat produkál. Ez itt csak egy rövid összefoglalás egy sokkal hosszabb hálaadásnapi telefonbeszélgetésnek. Leginkább magányos volt a lány odafönt Új-Angliában, mint gondolom annak idején a zarándokok. Főiskolás diákokkal beszélgetni mindig tanulságos dolog, jó tudni, hogy a fiatalabb generációt mi izgatja. Való igaz, hogy a történelem zavaros. És ifjú barátnőm a hálaadásról, meg az emberiség összes többi történetéről még sokféle változatot fog megismerni, amíg a kép tisztulni kezd. Már az haladás, hogy megérezte, a zarándokok hasonlítottak hozzá. Én is azt gyanítom, hogy hasonlítottak. Én pedig, nos, az én verzióm szerint bármi történt is azon az őszi napon 1621-ben, az, ami a zarándokok fejében járt aznap este lefekvéskor, nem igen különbözik attól, ami az enyémben jár minden évben az ünnep végén. Édes Istenem, örülök, hogy vége van. Már megint túl sokat ettünk, de senkinek sem esett baja. Már minden csöndes, jó, meleg és száraz az ágyunk. Az élet megy tovább, és ez pillanatnyilag nem csak elég, de nagyon is jó. Én pedig a magam részéről hálát adok néked.
Kedves hallgatóink, Robert Fulkham Már lángolt, amikor ráfeküdtem című írásának 12. részét Tóth Levente olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Elhangzott műsorunkat kedden 14 óra 35 perctől megismételjük.
Szentek, szent életű emberek.
Paulai Szent Ferenc szerzetes hitvalló. A nápolyi királyság területén, a kalábriai Paulában született 1426-ban. Szülei nem szűkölködtek semmiben, csak hosszú ideig gyermektelenek voltak. Aggódtak, hogy kire marad vagyonuk. Asszízi Szent Ferenchez imádkoztak, hogy esedezze ki Istentől számukra legalább egy gyermek születését. Imádságuk nem volt hiába való. Hálából az újszülöttet az ő nevére, Ferencnek keresztelték, s amikor nagy betegségbe esett, újra arra kérték az Asszízi Szentet, hogy gyógyítsa meg, ezért majd hálából a kis Ferenc egy éven át a ferencesek rendi ruháját fogja viselni. Így is történt. 13 éves korában a szomszéd városba ment, hogy felvétesse magát a ferences kolostorba. Jól érezte magát a ferencesek között, de szívében nagy vágy élt. Remete szeretett volna lenni. Ez a gondolat magától Asszízi Szent Ferenctől sem volt idegen. 2 év múlva elhagyta a kolostor lakóit, és a remete életet választotta. Magasan a tenger fölött talált egy alkalmas barlangot, és ott állandó imádkozásban, szigorú önmegtartóztatásban élt. A szemfüles vadászok azonban fölfedezték, és elújságolták, hogy hol lakik. Egyre többen keresték fel jó tanácsért, sokan akartak mellette maradni. Ezért egy kis kápolnát és 3 kicsi cellát épített, s így megvetette a legkisebbek későbbi rendjének az alapját. Legkisebbek latin elnevezése minimiták. 1452-ben azután nagy sereg özönlött hozzá, ezért visszatér Paulába, hogy az érsek engedélyével megalapítsa saját közösségének első igazi kolostorát. Olyan megdöbbentő a korabeli szentek életének leírása. Ime legendáknak tűnő események Ferenc életében. A nagy építkezést sajátos módon segíti. Ha víz nem volt, akkor vizet fakasztott. Ha sziklát találtak, azt ő tovább taszítatta. Ha a napi munkások kenyéradagja elfogyott, azt csodálatosan megszaporította. Történtek általa nagyobb események is. Közben járására Isten betegeket gyógyított, halottakat támasztott fel, de az emberek szemében minden csodánál nagyobb volt az ő személyes élete. Sok gonddal vezette a kisebb testvérek rendjét, a minimiták rendjét. Ugyanakkor állandóan az ima csendes nyugalmában élt, mind önmagától, mind követőitől önsanyargató életet kívánt. Például egész évben nem volt szabad húst fogyasztani, de soha nem bocsátott ki olyan rendeleteket, amelyeket ne a szeretet határozott volna meg, és ezért a szabályai nem voltak elviselhetetlenek. Korunk elpuhult, önimádatban élő világa ma megdöbbenve nézi szentjeinknek ilyen szigorú életmódját. Ma az eszemiszom, a gazdagodás és erkölcstelenség korában sokan nem szívesen olvasnak erről. A szentek hősies és önmagukat legyőző példája örök figyelmeztetőnk marad, végső célunk a mennyország. A mennyország pedig minden földi áldozattal fölér, és minden áldozatot megérdemel. A szentek önsanyargató példája minket is indítson arra, hogy legalább a legminimálisabb fokon önszeretetünket azonnal megfékezzük. Ferenc testvér példája is erre sarkal. Negyedik Sixtus, a nagy reneszánsz pápa, aki maga is ferences volt, túlságosan szigorúnak tartja a minimiták bőti előírásait. Ferenc azonban megvédi elgondolásait, s amikor pappá akarják szentelni, Szent Ferenchez hasonlóan alázatosan elhárítja, mint aki erre méltatlan. Megelégszik azzal, hogy gyertyákat és olvasókat szentelhessen, mert ezek is fontos helyet foglalnak el az apostolkodásban. Viszont 11. Lajos francia királynak csalódnia kellett benne, amikor betegségében arra kérte, hogy tegyen csodát és gyógyítsa meg. Ferenc ehelyett fölkészítette a királyt a jó halálra, és a király így halt meg. Higgyük el, hogy a jó halál kegyelme a legnagyobb isteni ajándékok közé tartozik. Imádkozzunk naponta a jó halál kegyelmért. Ferenc ezt annyira fontosnak tartotta, hogy inkább erre készítette elő a királyt, mint arra, hogy meggyógyuljon. Több kolostor köszönheti Ferencnek létét. Rendje Franciaország után eljutott Itáliába, Szicíliába, Spanyolországba, Ausztriába és Németországba is. Rendtársai atyai szeretettel gondoskodtak a betegekről, árvákról és özvegyekről. Ferenc pedig nagy tekintélynek örvendett az európai királyok és császárok körében, akik anyagi javakkal is támogatták intézményeit. Francia kolostorban halt meg 1507-ben, 1519-ben a szentek közé emelték. A szentmisében így imádkozunk. Istenünk, alázatos lelkek felmagasztalója, te paulai Szent Ferenc remetét választottait dicsőségébe emelted. Add, hogy érdeméből és példáját követve egykor mi is elnyerhessük azt a jutalmat, amelyet az alázatosaknak megígértél, Krisztus a mi Urunk által.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,